Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Én szüntelen reménykedem és szaporítom minden dicséretedet. Szám elmondja a te igazságodat, minden nap a te szabadításodról szólok. Az Úristen nagy tetteivel járok, a te igazságodról emlékezem. Amen. Szeretett testvéreim, ünneplő családok, áldjuk Istent, aki arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk őket. Készüljünk a keresztelőre, 329. dicséretünket keressük meg, második versszakával énekeljük el. Testvéreim, a feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsolok nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. A Zsoltárok könyvéből olvasok még igét, a 145. Zsoltárból. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallgatja kiáltásukat, és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvéreink, kedves szülők, keresztszülők! A 145. Zsoltár imádságát olvastam Jézus missziói parancsa mellett, amely Isten karjáról, öleléséről, szeretetéről szól. Ti is tudjátok azt, hogy milyen fontos az ölelés a ti életetekben. Milyen fontos, ha valaki megérint bennőtöket. Az ölelés közelséget jelent. Egy picin gyermek életében nélkülözhetetlen, ezt is tudjátok. Valahányszor sír a ti leányotok, vagy sír a ti fiatok, akkor ölve veszi a szülő, gyengéden karjában fogva ringatja. Majd amikor elindul első lépéseit megtenni, akkor is az édesanyja, édesapja oda nyújtja neki ujját, hogy vezesse, mert csak így tud menni. Mi magunk dédelgetünk, ölelünk, simogatunk. Enélkül, a szeretet, érintés nélkül élni sem tudnánk. Amikor ez megtörténik, akkor kevésbé fáj a pocak, akkor hamarabb gyógyulnak a sebek, minden egészen más, mint érintés nélkül. Később, amikor a gyermek felnő, ezt is látjátok, és ezt is tapasztaljátok, hiszen mindkettőtöknek van már nagyobbacska gyermeke, ugyanolyan félelemmel tekint az önálló lépéseire. Most már nem azok a sírások és nem azok a kérdések jelentek meg, hogy milyen az, amikor lehorzsolja a térdét, hanem hogyan jön vissza az ő szülőjéhez. Visszajön-e lelki sebeivel, visszajön-e, amikor megütötte magát, amikor valahol fáj, amikor a horzsolások ott legbelül vannak. Ekkor is tudjuk, felnőtt szülőként is tudjuk, hogy milyen fontos az ölelés, a bátorítás, a biztonságot adó szeretet. Istenünk igéje is erről beszél most. Ezt mondja nektek, kedves szülők, keresztszülők. Ő maga is így hirdette, közel vagyok, hívható vagyok, a ti mennyei atyátok vagyok. Isten azt mondja az ősi zsoltáros imádságban, tudok rólatok, tudom, ismerem a ti családotokat. És azt mondja, hozzám tartoznak ezek a kicsin gyermekek is. Kísérem őket, tudok róluk, és ígéretem szerint velük leszek. Mintha azt mondaná, enyémeim vagytok mindannyian. A mostani tény, hogy gyermeketeket, leányotokat, kisfiatokat megkereszteljük, ami döntésetek által lehetséges. Hiszen ők most erről még nagyon keveset tudnak. Látnak minket, vizsgálnak bennünket, de nem értik ennek a pillanatnak teljes mélységét, jelentőségét. Isten reátok bízta őket, hogy neveljétek, hogy szeressétek, és hogy ők maguk megismerhessék az atyát. Vegyétek komolyan ti magatok is Isten szavát, hogy az ő közelségét ajánlja nekünk. Nem azért, mintha nem lehetne Isten közelsége nélkül élni. Sajnos tudjuk, lehet, de Isten közelségében rengeteg áldás, békesség és nyugalom jelenik meg. Fontos mindenről tudni és mindezt hirdetni, mert mi magunk és ti magatok is tudjátok, az ember veszendő, önmagában pedig elveszett. Jó tudnunk és jó kimondanunk, hogy hiába vagyunk messze a mi Urunktól, Istenünktől, hiába vagyunk elcsatangolt gyermekek, hiába vagyunk olyanok, akik gyakran hátra sem néznek, mégis Isten teremtett bennünket. Ha függetlenítjük magunkat tőle, ő akkor is ott van. A maga helyén áll és vár. Ebből a szempontból igazán érthető az, amit Isten mond, hogy közel vagyok hozzátok. Azt ajánlja, lehet hozzá kiáltani, lehet hozzá szólni. Lehet vele beszélni. Isten az, aki az ember után megy. Már ott az édenkertjében is ő az, aki előre megy, ő az, aki szólít, hol vagy ember, merre mentél, merre tekereksz. És ő az, akiről így foglalja össze az új szövetség, hogy azért jött, hogy megkeresse mindazt, aki elveszett. Ő az, aki Jézus Krisztusban utánatok nyúl, aki biztosítja Jézusban az ő közelségét, és ígéri azt ebben a parancsban is, hogy veletek lesz, hogy hívhatjátok, hogy segítségül jelenik meg. Azért vagytok most itt Isten házában, mert tudjátok, hogy gyermeketeknek a legjobb ajándék, amit adhattok, Isten közelsége. Mert ti is tudjátok, hogy mit jelent mindez. Tudjuk jól, hogy a keresztségben Isten az, aki odalép hozzátok, aki a keresztség jegyeiben biztosítja Jézus halálát és Jézus feltámadását. Minden alkalommal, amikor gyermeketekre néztek majd, jusson eszetekbe, hogy nem vagytok egyedül. Nem csak a gyermeknek szülei, keresztszülői vagytok, hanem nektek magatoknak is van mennyei atyátok, aki nektek adta őt. És a ti legnagyobb ajándékotok, amit adhattok-e kicsinek, hogy megismertetitek őt az atyával, a fiúval, és valósággá válik számára is a Szentlélek ajándéka. Isten nem hagy bennőtöket magatokra, az élet nehézségei, sírásai, könnyei közepette sem. Éppen ezért harmadszor mondja, hogy ekkor is bátran kiáltsatok, szóljatok, zörgessetek és kopogtassatok. Hívjátok életetekbe az Urat, és akkor nem csak a közelében lesztek, hanem benne fogtok élni. Ti azért hoztátok most ide gyermeketeket, hogy a keresztség sákramentuma által biztosak lehessünk abban, hogy Isten közel van hozzátok, közel van gyermeketekhez. Jézus áldozata, halála és feltámadása az övé lehet. Beszéljetek majd neki Isten ajándékozó szeretetéről, örök életet adó kegyelméről, az ember felé forduló nagyságáról, és arról a vágyról is majd, hogy miért jöttetek ide az Isten házába. És amikor mindez megtörténik, akkor bátran mondhatjuk majd, ők maguk is az Úr népéhez tartoznak. Amen. Kedves testvéreim, kedves szülők, keresztszülők, megkérlek bennőtöket, hogy gyülekezetünk közösségével együtt álljatok fel, és jöjjetek közelebb az Úr asztalához. Testvéreim, valljátok meg hiteteket, mondjuk el együtt, közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. örökkévaló Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vízében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgaságházából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezeket a gyermekeket, akiket most megkeresztelünk, hogy egyé legyenek a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljanak és megszabaduljanak minden bűntől. Küld el reájuk szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őket az Anya Szent Egyház közösségében, és vezesd őket Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjenek abban a hitben, melyről szüleik és keresztüleik vallást tettek, és add, hogy élő tagjai legyenek az Anya Szent Egyháznak, melybe most belekereszteljük őket. Add, hogy növekedjenek előtted, és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthassanak a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség és a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Suták Szabina Teréz Isten népéhez tartozik. Kis Gábor Isten népéhez tartozik. Ne félj, mert megváltottalak, ne vederdítalak, ennyi vagy. Amen. Testvéreim, áldjon meg bennőtöket is a Szent Háromság Isten, és fogadjátok szeretettel ünnepi alkalmunk jelében. Fogadjátok szeretettel ti magatok is az Úristen, áldjon és őrizzen meg benneteket is. Testvéreim, foglaljuk el helyünket. Ifjúságunk szolgálata következik most. Fiataljaink az elmúlt héten ifjúsági csendes héten voltak. Egy rövid bizonságtétel hangzik most a templomban. Ezt követően fogunk majd énekelni, és ezt követően mennek ki majd a gyermekek a gyermekszolgálatra is. Isten előtti hálával és köszönettel állunk meg most itt, hiszen az elmúlt héten részt vehettünk együtt közösen a fiatalokkal a kosdi református ifjúsági táborban. Ezen az alkalmon 11 fiatal volt jelen, Csobánkáról, Pomázról, Szentendréről és Budakalászról vegyesen. Ezen az alkalmon, ezen az egy héten arról beszélgettünk, és azt próbáltuk az ifjúság szívébe helyezni, amit Krisztus olyan egyszerűen kérdez minden embertől egyszer az életében, ha a kegyelem adja, akkor még kétszer is, de akár többször is, hogy követsz-e engem. És ezen a héten hárman szolgáltunk, Nyilas Zoltán, lelkipásztor testvérem, Esperes úr, feleségemmel, Melindával és jó magam. Időközben pedig ez a szolgáló csoport kezdett kibővülni, úgyhogy egyre többen segítettek nekünk, a gyülekezetből is, a kosdiak közül, és a csapatból is, úgyhogy a reggelik, vacsoráknak az elkészítése az egy nagy közös munka volt. Itt meg lehetett tapasztalni azt, hogy valóban létezik-e és éle Krisztus szeretete köztünk nem csak szavakban és elméletben, tanításban, hanem gyakorlatban is. Pontosan ez a legfontosabb, hogy ezt sikerült mindnyájunknak megérezni és megtapasztalni, hogy a legfontosabb a szeretet és annak közössége, melynek központja Jézus Krisztus, hogyan hatja át a mi életünket. Hogyan tudunk elindulni, hogyan tudunk tovább menni ezen az úton. Erről adunk most bizonyságot egy rövid szolgálatban. Szeretettel fogadják a testvérek.
Urunk Istenünk, hálával és örömmel állunk ma itt előtted. Megköszönve neked szeretetedet, kegyelmedet, amivel megszólítottál és megérintettél bennünket táborunkban. Köszönettel tartozunk neked az értünk való imákért, a jó időért, a testvéri közösségért, kísérőinkért. Az egymással való odafigyelésért, gondviselésedért, és mindazért, hogy épségben megőriztél és hazajuttattál bennünket. Legyen áldott a te neved Jézus Krisztus, hogy megszólítottál minket, hogy ne csak követőid, hanem rajongói, hogy ne csak rajongóid, hanem követőid legyünk. Kérünk téged, hogy továbbra is vezess bennünket, hogy veled járva tanítványaidként minél inkább neked tetsző életet éljünk. Urunk, segíts meg naponként minket, hogy követőid akarjunk lenni. Hogy tagadjuk meg saját önző gondolatainkat, hogy felvehessük naponként keresztünket, érted, és azokért, akikre minket bíztál, és akiket ránk bíztál. Jézus, így táplálj minket örömmel, reménnyel, Isten és az emberek való előtt való kedvességben. Ámen.
Szívből köszönöm család testvérem imádságát, és három énekkel készültünk még. Az első Nagy király, a második Atyám két kezedben, a harmadik pedig Éjjel nappal. Nagy király 103.
Nagy király, fenséges úr király, Isten fia, ilyen minden magasztalás. Szentség, előtted hagy a fejed, hozsanna zen, te vagy a zen, téged imád. Nincs más nép, te vagy az üd, az élet,
táborban elhangzott még egy ének, melyet most elénekelnék a testvéreknek szolgálva Isten dicsőségére. Ez az ének legyen így az utolsó énekünk és bizonságtételünk személyesen is, de együtt az ifjúsággal együtt lévő bizonságtétel is.
Rejts most el a szárnyad alá, erős kézzel takarj be engem, tengert hombozzuk, süvít a szél, te emelsz fel a vihar fölé, uralkodsz hullámok habjain, szívem nem fél, benned remél. Tengert hombozzuk, süvít a szél, te emelsz fel a vihar fölé, uralkodsz hullámok habjain, szívem nem fél, benned remél. Csak Istenben bíz én lelkem, mert ő él, s nagyobb mindennél. Tengert hombozzuk, süvít a szél, te emelsz fel a vihar fölé, uralkodsz hullámok habjain, szívem nem fél, benned remél. Tengert hombozzuk, süvít a szél, te emelsz fel a vihar fölé, uralkodsz hullámok habjain, szívem nem fél, benned remél. Szívem nem fél, benned remél.
Köszönjük hívjaink bizonyságtételét, és köszöntjük és köszönjük szolgatásunknak a munkáját. Folytassuk Isten tiszteletünket, 458. dicséretünket énekeljük első és második versszakával. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom Mózes második könyvéből, a 23. részből, a 10. verssel kezdődő szakaszt a 13. feléig. 6 éven át vesd be a földet, és takarítsd be a termését. A 7. azonban hagyd parlagon, bevetetlenül, hadd egyenek róla néped szegényei. Ami pedig még rajta marad, egyék meg a vadállatok. Így cselekedj szőlőddel és olajfáddal is. 6 napon át végezd munkádat, de a 7. napon pihenj meg, hogy nyugta legyen ökrödnek és szamaradnak,
és lélegzethez jusson szolgáló lányod gyermeke és a jövevény. Tartsátok meg mindazt, amit mondtam nektek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt napokban református bibliaolvasó kalauzunk szerint a 10 parancsolatot, majd pedig a szövetség könyvét olvastuk és olvassuk folyamatosan. Az ember újra és újra felteszi a kérdést a mai világban, hogy szükséges-e még az ő életét valami fajta parancsolathoz, valami fajta rendhez igazítania. És ahogyan rohannak a napok, futnak az évek, észrevesszük, hogy néhány alapkérdést újra és újra jó átgondolnunk, átbeszélnünk egy-egy Isten tiszteleten. Jó megfogalmaznunk Isten igéjének az aktualitását és történését. Mert hogyha nem így teszünk, akkor parttalanná válunk. Isten igéjének, a törvénynek mindig ez a szerepe, ez a lehetősége, hogy benne megmérhesse magát az ő népe. Református őseink, amikor hittanunkat, gondolkodásunkat, bizonságtételünket megpróbálták rendszerezni, 450 évvel ezelőtt a heidelbergi kátét, mint egy felütésként úgy indították, minéked életedben egyetlen egy vigasztalásod. És rögtön a református identitásunknak az alapját megfogalmazták, most nem mondom majd végig, de az első fele nagyon lényeges, hogy mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Vagy még ebben a tanítási egységben, ebben a leckében a második kérdést is feltették. Hány dolgot kell tudnod ahhoz, hogy Istennek ebben a vigasztalásában te részesedhess? A felelet pedig így szólt és így szól ma is három dolgot. Az első, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. A második, hogyan szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. És a harmadik, hogy milyen hálával tartozom Istennek ezért a szabadításáért. A törvénynek a szerepe az ember életében olyan, mint a tükör. Amíg nem nézek bele, addig nem látom saját magam hiányosságait és saját magam előnyös tulajdonságait. Calvin ezért egészen világosan és pontosan mondja, ahhoz, hogy pontos helyzetértékelésünk legyen, pontos önképünk legyen, szembe kell néznünk saját magunkkal, Isten tükrén, a törvényen keresztül. Néhány évvel ezelőtt egy csobánkai presbiter testvérem elmondta, hogy ifjúságának az egyik nagy felismerése és nagy alkalma volt, amikor egy hasonló csendes héten, melyen most a mi fiataljaink vettek részt, az egyik lelki vezető felolvasta neki a 10 parancsolatot, és ahogyan felolvasta a parancsolatot, mindegyikhez hozzátette, hogy vaj, meg tudod-e tartani? Meg tudod-e tartani? És ifjú emberként akkor szembesült avval, amit énekeltünk bizonyára, felfigyeltetek rá, törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. A törvény elsődleges szempontja az, hogy szembesít önmagunkkal. Ezért nem ereszthetjük el. Mert a törvénynek igazsága van, de a törvénynek nincs hatalma megszabadítani bennünket. Ezért mondja olyan pontosan, olyan lényegesen református hitvallásunknak a második kicsiny pillére, tudom, hogy kicsoda szabadított meg. Amikor a 10 parancsolatot olvassuk a Szentírásban, rögtön az első parancsolatban olvassuk azt, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Isten ugyanis úgy mutatkozik be mindig és mindenütt, hogy szabadító Isten. Van egy nagy beszélgetése az Új Szövetségnek. A húsvét utáni történetben Péter és Jézus párbeszédéről van szó. Ebben az összefüggésben, amikor ezt halljuk, ott a Genezárati tó partján van egy összetört fiatalember, Péternek hívják, és ott van a feltámadott Úr Jézus Krisztus. És a feltámadott Úr, amikor odalép az ő tanítványához, akkor nem azt kérdezi tőle, hogy ne mondd, hogyan is szól a törvény. Nem azt kérdezi tőle, hogy te meg tudod-e tartani a parancsolatokat, hanem azt kérdezi tőle, szeretsz-e engem. Kedves testvérek, a törvény és az ember viszonyában mindig ez a kérdés, hogy szeretjük-e azt, aki a parancsolatot mondta, aki a parancsolatot adta. Bízol-e benne, abban az Istenben, aki megformálta a világ mindenséget, csillagok millióit, billióit, naprendszereknek százezreit, hogy jobban tudja, hogy mire van szükséged, mint te magad. Hiszel-e annak az Istennek, aki szeret téged? Szeretetének nyilvánvaló jele, úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ő nem a levegőbe beszél, hanem valóságosan tett, cselekedett. A keresztvíz is ezt a szeretetet ábrázolja ki, Jézus Krisztus kereszthalálát és feltámadását. A megterített úrasztala is ezt ábrázolja, hogyan szeret és hogyan szabadított meg téged az Isten. Az Ószövetség népe is tudta, hogy a páska értelme az volt, elkerülte őket a halál, megszabadultak, megmenekültek, megnyílt a tenger, ezért örvendezhettek. El ne feledd, hogyan szabadítottalak meg téged. És aki szabadítóként mutatkoztam be neked, íme életrendet, lehetőséget kínálok a mindennapok világába. A 10 parancsolatot, hogyha a Szentírás egyik legfontosabb törvényének, mondjuk így alkotmányának tekintjük az ószövetségi részben, ugyanígy mondjuk a boldog mondásokat az újszövetségi részben, akkor azt mondhatom, hogy az a könyv, amely nem különálló könyv, mégis egy gondolati egység, Mózes második könyvéből a 21-től a 23-ig terjedő fejezet, a szövetség könyve, az a végrehajtási utasítás. Hogyan tedd ezt meg a hétköznapokban? Vannak más törvények is az Ószövetségben, amelyek egészen konkrét eseményhez kapcsolódnak, hogyha beesik a kútba valami, akkor ezt és ezt tedd. Nem erről van most szó, hanem az alaptörvény végrehajtásáról. Úgy nevezi ezt a Szentírás, hogy mispát. Az a törvény, amely jelent egyben jogrendet, jogszabály, de jelent ítéletet is. Ennek a szónak az alapgyökere pedig odáig vezethető vissza, hogy az egyenletlenségeket kisimítani. Az Istennel való szövetségben és a társadalmi együttélésben. Különösen is akkor van erre szükség, erre a helyreállításra, erre a kiegyenlítésre, hogyha egyre nagyobb és egyre magasabb az emberi bűn ebben a világban, úgy az Istennel való kapcsolatában, úgy a társadalmi együttélésnek a szintjén. És ezért mondja ilyen egyszerűen, akik olvastátok ma az ószövetségi szakaszt, hogy ezért ne légy hazug hírhozó, ne pletykálkodj, ne rágalmazz, ne légy olyan, aki hamisan tanúzik, ne légy részrehajló, sőt azt mondja, hogy tégy jót a te ellenfeleiddel, ellenségeddel, hogyha a te ellenfelednek a szamara, a terhétől összerogy, akkor állj mellé, segítsd fel. Mint hogyha azt olvasnánk, amit Jézus mond, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. És ezek után érkezik meg a felolvasott igéhez a mispát, ez a fajta kisimító jogrend. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról. És emlékezz meg arról azért, hogy te magad is, meg szolgálód is és jövevényed is lélegzett vételhez jusson. A nyugalom napjának jelentése ez. Valaki lélegzethez jut. Nem engedi, hogy a hétköznapok szünet nélkül összedarálják az életét. Ne legyen benne ünnep, ne legyen benne elcsendesedés, ne legyen benne pihenés. És ennek a végső kifejtése lesz majd, ami 6 vagy 7 évenként jelenik meg, hogy tudnélik, a 7. esztendőben ne szedd össze a földednek termését. Hagyd azt a jövevénynek, hagyd a szegénynek, ami pedig megmarad, az hadd legyen a vadállaté. És majd amikor 7x7 év eltelik, amikor a 49. esztendőt követi az 50., akkor jön a jubileumi év, jön a jóbel év, amely a kürtőt jelenti az Ószövetségben. Fújasd meg a kürtőt Mózes előírásai szerint a 7. hónap 10-én, az engesztelés napján. És hirdessétek ki, hogy Isten mindent elengedett. A szombatévnek, a nyugalom napjának, a vasárnapnak az volt és az ma is a célja, hogy megtörje a hétköznapok anyagi valóságának rabságát. Hogy az ember a lélek szükségleteinek is engedjen, hogy odaszentelje magát az ő urának, hogy kiszakadjon abból, amely minden órának csak a gyümölcsét igyekszik leszakítani, és mindenben csak azt vizsgálja, hogy mi az, ami értelmes, és mi az, ami értékes. A hedonizmus és az utilitarizmus mindannyiunkat veszélyeztet. Ezért Istennek be kell avatkoznia. És van ennek az igének, van ennek a parancsolatnak egy furcsa, hadd mondjam így, iróniája is, ilyen isteni kedves iróniája, hogy ez egy olyan parancsolat, amelyet az ember a saját szemével láthatott, hogy igaz. Nem csak Mózes 2. könyvében olvassuk a 4. parancsolatot, hogy emlékezzél meg a nyugalom napjáról, hogy megszenteljed azt, hanem rögtön a teremtés hajnalán olvassuk. Azt mondja Isten az embernek, akit már megteremtett a 6. napon, gyere, nézd csak meg. A 7. napon pedig megpihenek. Ember, Ádám, Éva, ez egy örök érvényű parancs. Ezt emeli be Isten a kőtábla 4. parancsolataként. Emlékezz meg arra, hogy megpihenj, hogy megszenteld azt. Istennek adunk hálát, amikor egy kicsi gyermek megszületik. Egy-egy család van, akár közöttetek a ti gyermekeitekre is gondolunk. Amikor nagyon pici egy gyermek, akkor megkérdezik, hogy mit csinál a gyermek, és akkor ilyenkor van egy automatikus válasz, eszik és alszik. Eszik és alszik. Úgy, mint a kicsiny leány most itt elaludt. Nagyon fontos a pihenés. Tudjuk jól, hogy a pihenéssel gyarapodik a gyermek. És milyen öröm az, amikor az édesanyja az újszülöttet hétről hétre azonos időpontban oda teszi a mérlegre, mert mérnie kell, és azt látja, hogy gyarapodott. És vezeti róla, mert vezetni kell a listát, hogy azon a héten hány grammot, hány dekát hízott a gyermek. Amikor a sportot nézzük most a televízióban, és talán az utolsó nap előtt a 9. vagy 10. vagyunk az úszó világbajnokságnak az érem táblázatában, akkor fontos dolog azt is tudnunk, hogy az izomtömeg az nem csak az edzésekkel, vagy leginkább nem az edzéseken gyarapszik, akkor az elvégzett munka történik, hanem a pihenő szakaszban gyarapszik. Amikor az ember ad lehetőséget a saját testének is a gyarapodásra. Isten ezeket világosan tudja. Tudja ezt lokálisan, és tudja ezt globálisan, és azt mondja, hogy a földednek is szüksége van erre. És amikor eljön ennek a teljes világ mindenségben kiterjedő pillanata, akkor azt mondja, nem lehet aratni, nem lehet vetni, azért, hogy jusson az özvegynek, az árvának, a szegénynek, az idegennek. Miért mondja ezt Isten? A jubileumról szóló híradásban, Mózes 3. könyvében, a 25. részben a következő szerepel, és az jó, hogyha egy életre megjegyezzük, az egész életünkkel kapcsolatban, azt mondja Isten, mivel enyém a föld, mivel az én kezemben van az élet, mivel én tartom a kezemben ennek a világnak az egyensúlyát, amelyet megpróbálsz kizsákmányolni, tönkretenni, megpróbálsz állandóan birtokolni, magadnak megszerezni, megpróbálod elvenni az Istentől és a felebarátodtól, megpróbálod a szabadságot szolgasággal változtatni, akkor Isten azt mondja, hogy enyém ez az egész. És ha akarom, visszaadom. Ma a Bibliával foglalkozók egy jelentős része azt mondja, hogy az a legutóbbi, az a 7x7, a 49. esztendőt követő nagy év, a jubileumi év, a kürtölésnek az éve, az engesztelés éve, az nem valósult meg Izraelben. Nem akarta senki elengedni azt, ami az övé. És ezért a rabbinikus hagyományban és írás magyarázatban ez a jubileum, a nagy-nagy elengedési év, ez összekapcsolódott a messiás várakozással. Isten küldöttének a megjelenésével, hogy majd el kell jönnie valakinek, aki ezt meg tudja tenni, meg tudja cselekedni. El kell jönnie valakinek, aki megszabadítja az elnyomottakat, aki rendezi a szolgasság és a szabadságnak a viszonyát. Éppen ezért a messiási kép, ez a várakozás mindig összekapcsolódott a kegyelemmel is. A kegyelem évével. És innen már nem kell messzire mennünk, hogy megérkezzünk a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Lukács evangélista tudósít arról, hogy a felnőtt Jézus, a tanításra jogosult Jézus valamikor a 30. événél elmegy otthon Názáretben a zsinagógába, és felolvassa Ézsaiás proféta tekercséből, amit mi a 61. rész első és második verseként ismerünk. Az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének évét. És ekkor Jézus összetekerte az írást, leült. Azt mondja Lukács evangélista, hogy rá szegződött minden tekintet, és Jézus csak ennyit mondott, ma teljesedett be ez az írás. Igen. Számunkra már nem egy utópia az elengedés, a kegyelem, a szabadság, hanem valóság. Jézus Krisztusban valóság. Az Úr kegyelme, az ő kegyelmének éve Jézusban jelent meg. És éppen ezért azt a vitát, amelyet sokan vitának tartanak, hogy mi miért nem a szombatot tartjuk az Úr nyugalom napjának, hanem miért vasárnap jövünk egyben, most ezért. Mert vasárnap lett számunkra nyilvánvalóvá, hogy Isten szabadító Isten, hogy megszabadít a halál fogságából, mert a hét első napján, az egykori gondolkodás szerint, vasárnapon támad fel a mi Urunk Jézus Krisztus. Ezért vagyunk most itt, mert ez a nap azt hirdeti, hogy Jézusban a szabadító Isten jön közénk, a kegyelmes Isten jön közénk. Ezért keressük vele az alkalmat. És a kegyelem éve, Lukács evangéliumában, de most itt, ezen az Isten tiszteleten is összekapcsolódik még egy rövid gondolat erejéig az irgalom évével is. Lukács evangéliumában a 13. részben olvasunk egy történetet egy fügefáról. Azután Jézus ezt a példázatot mondta nekik, egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek, íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki, Uram, hagyd még meg ebben az évben, körülásom, megtrágyázom, hát ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Testvérek, ezt az igét mi most először a szószoros értelemben megtapasztaltuk, talán néhányan emlékeztek még rá, hogy az ökumenikus imahétnek volt egy olyan alkalma, amikor a római katolikus plébános testvérünk minden egyes közösségnek egy fügefát, egy csemetét ajándékozott. Megkaptuk mi is, teleltettük, aztán tavaszba kiültettük. És nem indult meg. Ott állt. Már-már azt mondtam, hogy vágjuk ki, amikor még kérték, hogy hagyjuk egy picit bent a földben, és mostanra alulról a gyökerekről néhány ága megindult. Ebben a szárazságban nem olyan magas, de most már egy olyan 20-30 centire kihajtott. A kegyelem éve, az irgalom évével párosul, ezt mi úgy mondjuk, hogy Isten időt ad, hogy megismerjük őt, hogy vele való közösségben legyünk. Azt szoktuk mondani, hogy Urunk, köszönjük a te kegyelmességednek az idejét, hogy napjainkhoz napokat toldottál, ahogyan lelkipásztor testvérem mondta, hogy megismerhetünk téged, hogy te legalább életünkben egyszer vagy kétszer megszólítasz bennünket és dönthetünk. Ez az irgalomnak az éve, ez az irgalomnak a lehetősége, hogy nem a fejszéhez nyúl először az Isten, hanem körülvesz, megölel, táplál, nevel. És utána pedig megjelenhet rajtad a gyümölcs. Nem kényszerből, innen indultunk. Nem fogainkat összeszorítva, hogy megtartom a törvényt, hanem azért, mert az az Isten mondta ezt, aki szeret engem. Párosuljon most így az ószövetségi ige, a törvény szeretete, az Isten szeretete, a kegyelem és irgalom évével, lehetőségével. Amen. Fennállva, testvéreim, válaszoljunk az igére. 270. dicséretünket keressük meg, 10. versszakával énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által háladással köszönjük meg a te szabadításodat, és köszönjük a te csendes békességedet is, amelyet hirdett a te igéd. Köszönjük neked, hogy így lehet nekünk is nyugalmunk te benned, megtapasztalva a te szabadításodat és kegyelmedet. Háladással köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, a mai alkalmat, köszönjük neked, hogy gyermekeket hoztak el szüleik, imádkozunk értük, kérjük a te szent lelked vezetését mindennapjaikra. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, hogy te légy a nélkülözőkkel, te légy azokkal, akik nem tudnak megállni, te légy azokkal, akik nem tudják, hogy mit jelent megszentelni, te légy, Urunk, mindazokkal, akik betegségben, keserűségben, fájdalomban vannak. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, az emlékezőkért is, a te szent lelked vigasztalja őket. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, tisztelettel és szeretettel köszöntjük Isten tiszteletünkön Tóth Máté Miklós testvérünket, református író testvérünket, aki számos nívódíjjal, Kölcsey díjjal, Károli Gáspár díjjal, Petőfi díjjal rendelkezik, és akinek könyveit nagy szeretettel olvassuk mi magunk is. Amikor tegnap előtt hírt kaptam arról, hogy Miklós bátyánk eljön erre az alkalomra, akkor a gyermekeimnek említettem, majd kérem, hogy figyelmezzenek kicsi lányra, azt mondta, hogy akkor a pecúrokat hozom. Hozom a pecúrokat, és Miklós bátyánkkal aláíratom. Szeretettel köszöntjük Isten tiszteletünkön, és kérem, hogy néhány szóban szolgáljon közöttünk.
Áldás békesség! Nagy szeretű Esperes úr, kedves pomázi hittestvéreim, ha úgy tetszik, ismerőseim, mondhatom ezt így, hiszen hát most már 44 éve, hogy íróként tevékenykedek, ha úgy tetszik, hozzá tehetjük a református jelzőt is. Azért mondtam így, hogy azóta, hiszen előtte én színész voltam. Annak ellenére voltam színész, hogy felmenőim hosszú sora anyai ágon végig református prédikátorok voltak. Tehát mindenképpen bizonyos fokig engem is arra predesztinált volna az Isten, de aztán kiderült, hogy mégsem így történt. De ez a predesztináció nem maradt el, hiszen ha úgy tetszik, nekem a Ninivém, tudják, az az irodalom lett, az írás. Én nem igazán akartam a színészetet. Abba hagyni, hiszen főiskola után 10 évig játszottam különböző színházakban, de végül is, mégis azt mondta Isten, hogy fiam, neked írni kell. És bár én nem voltam a csepp szájában, mint Jónás annak idején, de bizony sokszor nehéz volt teljesíteni a feladatokat, és most már tulajdonképpen beláttam, hogy igazán Isten ezt szánta nekem. Hogy most pomázom vagyok, az már régi adósságom, hiszen él itt egy kedves hittestvérem és családja, Regius Judit, ugye nyilván ismerik őt. Van egy református folyóirat, szomorú lennék, hogyha nem ismerték volna, vagy nem ismernék, az a Konfesszió, aminek én is szerkesztőségi bizottsági tagja vagyok, és mindig azt szoktam mondani, hogy számomra Regius Judit a Konfesszió maga. Úgyhogy mindenképpen el akartam jönni Pomászra, amiről már különben sok minden szépet és jót hallottam, megismerni nagy tiszteletű Esperes urat, mert volt itt nekem, ha jól emlékszem, nem tudom, ezt te tudod, de a Pap László, az nekem nagyon kedves barátom volt, ez egy nagyszerű professzornak, Pap László, dr. Pap László professzor úrnak volt a gyermeke, fia, volt egy nagyon csinos lánya, és én akkor voltam főiskolás a színművészetén, úgyhogy őt is ismertem, és hát nagyon megdöbbentett a hír, hogy Laci elment. Kedves testvéreim! Tulajdonképpen nem akarok itt pláne ilyen melegben hosszan beszélni, hiszen nagyon hosszan beszéltem már eddig is a műveimről. Most ezt értékelték, hogy megkaptam a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét, és talán ez azért is van, mert én változatlanul, ahogy kezdtem annak idején, én nem akkor lettem például, ugye hát már az eddigiekből is kiderült, templomjáró, vagy vallásos, vagy hívő, amikor, hát hogy úgy mondjam, az úgynevezett rendszerváltozás megtörtént, hanem jóval előbb, és azt is meg kell mondanom, hogy ezért engem retorziók nem értek annak idején. Engem épp úgy kiadták a könyveimet a világi kiadók, mint az egyházi kiadók, és amellett azt is megmondom, hogy most valójában ez a kitérő azt is jelenti, hogy áldozzak kicsit az én reformátusságomnak, hogy eljövök a testvéreimhez, mert hiszen most Esztergomban mutatják be ma este, már különben Tatán bemutatták a Bakócz Tamásról szóló drámámat, a Nagy a hivatott címmel. Ha valaki meg akarja nézni, szeretettel várok mindenkit. Vagyis tulajdonképpen én az ökumené jegyében írtam meg ezt a drámámat is, amellett, hogy hát sok nagyszerű példaemberünk, Milius Juhász Pétertől kezdve, Szent Simonáron át, Károli Gáspárig, Rádai Pál, nagyon sok hősöm van, református hősök, és azért örülök ennek, mert tudják, kicsit Isten kísértés egy valaha élt embert, írólag megeleveníteni. Ha úgy tetszik, feltámasztani. És ez másképp nem megy, mint egy olyan metamorfózison keresztül, ami belőle van. Tehát én mindig azt szoktam mondani, ez az én Károlim, az én Mériuszom, az én Bakócom most már izé, és ha önök olvassák, vagy látják ugye darabként, és úgy érzik, hogy valóban ilyen lehetett mondjuk Mélius Juhász Péter, akkor már én elértem a célomat. És még most vissza, és ez is volt, de valóban a Pecúrok egyik legkedvesebb regényem, Ugyanis az egy úgynevezett kulcsregény, ami azt jelenti, hogy az a kis tatár Marci, az bizony én vagyok, 10 éves koromban, Sáros patakon. És nagyon örülök annak, hogy ez úgynevezett kötelező olvasmány lett a református iskolákban, és így a kis Nyilas is, nem csak a Nyilas Misiről szóló regényt olvasta, hanem most már Dózmáti Miklósnak a Pecúrok című regényét is. Úgyhogy örülök, és ugyanúgy kulcsregény a Figuránsok című regényem, ami az 56-os forradalomnak állít emléket. Ott is, hát más néven ugyan, de az is én vagyok főhősként. Kedves testvéreim, ilyenkor természetesen az van, hogy valamit elmondok a műveimből, rendszerint verset természetesen, és ha már említettem, hogy végig szinte a Gályor abokig református prédikátorok voltak az őseim, nyilvánvaló, hogy azt a versemet ugyanis most jelent meg, ez már a kitüntetés után jelent meg a Paffia című novellás, verses novellás könyvem. Ebben is tulajdonképpen demonstrálni akartam, hogy hát bizony nehéz volt Paffiaként végül is aztán íróvá lenni. De én úgy érzem, hogy megérte. Minden ősöm emlékére akkor elmondom most önöknek az Őseim a prédikátorok című versenet. Debrecenben, hol a szószéken egykor a kiáltó szavú Méliusz püspök állt, még inkább nyomaszt a felelősség, hogy református prédikátorok leszármazottjaként. Vajon tettem-e én is a magamét? Láncszem gyanánt hozzájuk kapcsolódva. S tudtam-e szólni olykor helyettük is? Mert érzem, hogy figyelnek engem ezek a szigorú prédikátorok. Számon tartják, mit írok, mit mondok, és ha hazugságon kapnának rajta a harang zúgását is, túlzúgná feddésük. És a nyitott Bibliából ők üzennének kemény profécia által. Mert elszakadni tőlük nem tudok. Palástos árnyaikkal együtt kell élnem. Hiszen vigyázó felmenőim is a prédikátorok. Muszáj hát a kedvükre tennem. Magyarságomban és a hitemben. Hogy amikor majd szembe jönnek velem csillagporos útján a túlvilágnak, ne kelljen őket szégyen szemre kikerül. Köszönöm. És engedd meg, drága
köszönjük szépen Tóth Máté Miklós testvérünknek bizonságtételét, és ahogyan említette nekem, itt már halkan van még nála ebből a kiadványból is, és iratterjesztésünkbe is vásárolunk majd ebből az összefoglaló műből. Köszönjük a szolgálatot! Kedves testvérek, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt hetekben végzett munkáját, segítségét és adományát. Mint ahogyan látják a testvérek, templomunk felújítása is megkezdődött. Az elmúlt héten teljes egészében lekerült a templom hajó, így mondom, U alakjáról a vakolat. a hétvégén lemosták a falakat, és hogyha kimegyünk és bekukkantunk az állvány mögé, akkor látjuk, hogy az úgynevezett húzások, azoknak a javítása, amelyek egészen fönt vannak, ezek a díszítőelemek javítása körülbelül így eddig a pillérig, így megkerülve a templomot, elkészült. Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy lehetőségeik szerint támogassák a megkezdett munkát. Kedves testvérek, a tavalyi esztendő végén úgy gondolta a presbitériumunk, hogy 2015. augusztus 13-a és 16-a között nyárát karácsonyi testvérgyülekezetünket látja vendégül. Szeretettel köszönjük az eddig elvégzett munkát, testvéreink pedig jövő héten csütörtökön érkeznek. Köszönöm azon családoknak a segítségét is, akik megnyitották otthonaikat. Arra kérjük testvéreinket, hogy a közös tervezett vacsorához, amely szombat este lesz, 19 órakor, süteményes és gyümölcs adományaikkal hozzájárulni szíveskedjenek. Egyben hadd kérjem testvéreimtől azt, hogy a forróságra való tekintettel a habos és krémes süteményeket most kerüljük. A vendéglátó családoknak pedig azt javasoljuk, hogy a kirándulásokhoz bőséges vizet és a nap elleni védekezéshez szükséges fejfedőt mindannyian biztosítsuk majd. Aki szívesen segítene majd még a tervezett alkalmaknak valamilyen lebonyolításában, akár szállításban, akár terítésben, vagy egyébben, kérem, hogy jelentkezzék nálam. Hirdetem, hogy napközis táborunk augusztus 17-e és 19-e között lesz Pomázon. Ebben is segítséget kérnék gyülekezeti tagjainktól. A 10 órai, az ebéd és az uzsonna felszolgálásához, előkészítéséhez, nem elkészítéséhez szeretnénk asszonyi segítséget kérni, aki ebben szívesen részt vesz, kérem, hogy szóljon nekem. Régi kérése volt gyülekezetünknek, hogy tartsunk ne csak gyermekhetet, ne csak ifjúsági hetet, ne csak napközis hetet, hanem legyen egy családos hetünk is. Na most családos hetünk már nem lesz a nyáron, azért azt elmondom, de családos hétvégénk lehet. A szomszédban, Tahitót falun, a Sion hegyén tartjuk családos hétvégénket péntek estétől vasárnap ebédig. Tehát Tahitót falu Sionhegye, a hétvége költsége személyenként 10.000 forint, mely tartalmazza az étkezést péntek estétől vacsora, ebéd, vagy vasárnap ebédig. Az utazás egyénileg, illetve közösen történik majd autókkal. Ágyneműhúzat, lepedő vagy hálóság szükséges, illetve hogy ha valaki úgy szeretne, akkor természetesen van, de akkor a mosatásnak a költségeit is állnunk kell. A hétvége alkalmat ad az elcsendesedésre és egymás megismerésére, ezért mindenkit szeretettel várunk. Kérem testvéreimet, hogy legyünk figyelmesek a jelentkezési határidőre is, mert le kell adnunk, a jelentkezési határidő szeptember 18-a. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, 2015. augusztus 8-án, a tegnapi napon harangszólt Pintérné Ferenci Jolán testvérünk halálának 8. éves évfordulóján, emlékezett férje és családja és minden szerette. Házasságkötést hirdetek, 2015. augusztus 15-én kéri Isten áldását közös életére 15 órakor Beleki Ferenc és Beleki Andrea. Alkalmunkon megkereszteljük gyermekeiket, Beleki Adélt és Beleki Boldizsárt. Egyéb hétközi alkalmaink lesznek majd, hétfőn 18 órakor imaóránk lesz Pomázon, kedden bibliaóránk Csobánkán és Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 17 órától énekkari próbánk lesz Pomázon, 18 órától imaóra Csobánkán. Pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóránk lesz, jövő héten vasárnap pedig együtt magasztaljunk Urunkat nyárát karácsonyi testvéreinkkel, Labanc Gyula lelkipásztor és a karácsonyfalvi ifjúság szolgál 9 órakor Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Pomázi alkalmunkon megkereszteljük Nagy Andrást. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záró énekünket keressük meg, első zsoltárunk első versszaka lesz ez.
Fennállva vegyük az áldást. A reménység Istene töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!